Ilyen szomorú tévedésnek bizonyult, de hát honnét tudhatta volna. Joachim de Kacián hűséges embere, hogy egy pár szem már régóta figyeli, mióta letért a fonódi útról, megpillantva a távoli lovakat. Ezt a két szemet Suta Gyuri vallotta magáénak, aki szellős magasságban egy fűzfa koronájában ült, és inkább érdeklődéssel, mint haraggal szemlélte Grausz mesterkedését. Ez a fűzfa messzelátó őrhely volt, ahol egy-egy legény figyelte a környéket, míg a többiek vadásztak, haláztak vagy aludtak. Elsősorban aludtak, mint most is, és köztük Bogics Márkó is, aki ellenőrizni jött a lovászokat. Az őrszemet azonban helyén találta, s mivel a legények sült halat ígértek ebédre, közibük heveredett a hűvösre, s most alusznak oly mélyen, hogy a látszat szerint még az égzengésre sem ébrednének fel. Ez azonban csak látszat, mert egyszer csak víjogni kezd egy őv, és a legények azonnal felülnek.
Mi az?
Ébredt fel Márkó is. Az egyik legény egy távolabbi bokor mögé is úszott, s onnét integetett Gyurinak, aki olyan tökéletesen utánozta az őjvet, hogy már egy valódi őv kezdett felelgetni neki. Gyuri különféle jelekkel értesítette társát a történtekről, aki visszakúszott a többiekhez. Azt mondja ez a Gyuri, suttogta, hogy valaki lovat akar kötni, meg azt is, hogy körül lehet állni. A másik nagyfa előtt van, bújik a fűben. Most megszólalt egy öreg legény, ki látszólag parancsolt a fiatalságnak.
Hárman.
Rámutatott a három lovászra. Átbújtok a túlsó oldalra. Mink hárman ide átmaradunk, a szemetek Gyurin legyen, onnan felülről majd eligazít benneteket. Bogics uram, te ülj a lovadra, aztán ha Gyuri int, az annyit jelent, hogy mink már elálltuk az útját, te meg rányorgalsz a kutyára. Bogics lova hátul legelt a bokrok között. Márkó kényelmesen felülhetett, és kissé oldalt ment, hogy az őrszemet láthassa. Gyuri intett Márkónak, hogy látja, de azt is intette, hogy egyelőre maradjon a bokrok mögött, mert a többiek még nem értek a helyükre. Ki a fene lehet? Tűnődött Márkó, és arra gondolt, hogy vagy egy messziről jött csavargó, aki nincs tisztában a körülményekkel, vagy valami elkeseredett szamár, aki nem tudja, hogy a budai pasa első feleségét könnyebb elemelni a háremből, mint innét egy lovat. Gyuri a fám most egy kanyarító mozdulatot tett, ami annyit jelentett, hogy a legények már a helyükön vannak, vegyék kezükbe a pányvát. A derék Grausz ekkor már alig volt 5 lépésre egy öreg kancától. A ló nem sokat törődött az emberrel, aki kedveskedve csettegetett neki, hogy az öreg laki magyar csikósoktól tanulta, és álmában sem jutott eszébe, hogy immáron körül van fogva. Grausz mosolygott, ha arra gondolt, hogy Kacián lova kibújik a bőréből örömében, ha meglátja a fonódiaktól szerzett lovat.
A fene egye meg, milyen szerencséje van ennek a disznónak!
Mérgelődött Gyuri a fán, hogy éppen az öreg Kati akadt útjába, az ugyan nem ficánkol, akárki akar ráülni. És intett Márkónak, hogy hajrá! A horvát vitéz azonban nemigen hajrázott, mert amint kiért a bokrok közül, azonnal látta, hogy kezdővel van dolga, aki az öreg Katival akar világgá menni. Grausz ekkor már a lovon ült, és egy rövid nyelű buzogánnyal csépelte paripáját a kijárás irányába, mert meglátta Márkót, aki veszedelmesen közeledett.
Hey!
Kiáltott Bogics.
Hey!
De még csak a kardot sem vette kézbe, hiszen már látta, hogy elrepült egy pányva, ami ugyan nem fogta meg a lókötőt, de alaposan arcába vágott, amitől Grausz megvadult, és a melléje érkező horvát vitézt a rövid nyelű buzogánnyal tétovázás nélkül fejbe kólintotta. Bogics megingott a nyerekben, de Grausz többet már nem üthetett, mert Márkó szinte rávitte lovát, de kardot még most sem húzott, mert úgy érezte, hogy ezt az embert élve kell elfogni. Márkó tehát elkapta Grausz buzogányos kezét, és valósággal letépte az öreg Kati hátáról. De ekkor már ott voltak a legények is.
Ne bántsd!
Ordított Márkó, amikor az egyik legény felemelte csákányát.
Kötözzétek meg!
A legények némán dolgoztak, Márkó a fejét tapogatta, és vörös volt a méregtől.
Miska, hozza csalmádban egy kis vizet, mert szétesik a fejem. Sándor, vágj 2 jó hajlós botot.
Grausz csak állt a körben körülötte a legények komoran és hangtalanul, mint az ítélet. Bogics fejére csorgatta a vizet, tapogatta az egyre növekvő dagonatot, s mikor Sándor visszaérkezett a bottal, Grausz szeme megrebbent.
Én, ló, fizetek?
Bogics bólintott.
Fizetsz, kutya, ne félj! Vágjatok rá, vagy 30-at!
Grausz tiltakozni próbált, azután üvöltött, azután csak tekergett a földön. Végül elnyúlt.
Elég,
mondta Márka, aki már úgy érezte, két feje van.
Elég, Sándor, nyergej!
Egy vezeték lóra, meg dobjátok fel ezt a férget.
Vitéz, uram,
szólalt meg az öreg legény.
Nem azért mondom, de a kapitány úr megmondta, hogy aki lovat lop, itt is van kötél. Igazad van, de ennek előbb beszélnie kell. Tudod, kik ülnek Bolodvárban, meg öreglakon is. Úgy érzem, ez odavaló valahová, aztán nem árt, ha megtudjuk, mit akarnak a szomszédok. Indulj, Sándor, majd én mögötted megyek, ha ugyan le nem szédülök a lóról.
Amikor azonban a széles rétségről a nád közé értek, ahol csak keskeny csapás vezetett ki az útra, Bogics előre lovagolt, mert jobb, ha nem látja senki ezt a bevonulást. Az út azonban elhagyatott volt. A felvonó hídnál Jóska bóbiskolt, s a kis vár is szinte aludt az álmos csendben. Grausz azonban, ezt már tudjuk, nem beszélt. Az nem derült ki, hogy nem tudott, vagy nem is akart. Bogics megpróbálta horvátul, de Grausz erre is a fejét rázta. Nem magyar, én ló fizetek, és kapitány mérges.
Hát ki a te kapitányod?
Én kapitány nem mondani, ti? És fenyegetően emelte fel a kezét. Vigyázz, császár!
Csomai arca elsötétedett, aztán Márkó fejére nézett, végül intett. Lovat akart lopni, és Márkót agyon is üthette volna. Ha valaki szólni akar, hát szóljon.
A vitézek a földet nézték komoran és keserűen, mint akik mögött állandóan a halál lovagolt. Nem szólt senki, és Grauszt Csicsa gondjaira bízták, aki a kovács mesterségen kívül az alkalmi hóhér szerepét is betöltötte. Mindez azonban pár hete volt, és hozzátartozott a végvár könyörtelen életéhez. Ezen az estén már eszébe sem jutott senkinek. Elállt a szél, elhallgatott a nádas, csupán egy fülemüle szólt a berek mélyén. Panaszosan, lágyan, mintha a szűzi tavaszt búcsúztatta volna, mert kinyitott már minden virágot, lángra lobbantott minden szerelmet, és nem maradhat tovább. Az anyaság gondja már a nyárasszonyé, ki megérkezett és forró, telt karjaiba szorította a fészkeket. Jóska hallgatta a fülemülét, nézte a csillagokat, és nézte a sötétséget, mely meleg volt és puha, mint maga az álom. Felváltották volna a vigyázásban, de Jóska szívesen strázsált. Aludt egy-egy keveset, csak úgy ülve, ami neki tökéletesen elegendő volt, és nem is vették szigorúan, mert akkor éppen békesség volt a törökkel. Igaz, hogy a török nem áldozott volna egyetlen embert sem erre a végházra, amely amúgy is bele volt ágyazva a feneketlen lábba. Jóska hát békén tűnődött. A csillagok már lejjebb ereszkedtek, és túl a berken sárga világosság derengett, mintha tegnapi hanvában most kezdene parázslani a hold. Aztán csak megbillent Jóska feje, és olyan félálom fogta el, amikor mindent hall az ember, ám bár jó ízűen alszik. Valami álomkép is ködlött már Jóska előtt, amikor megzördült a tavalyi nád, de utána csend lett. Ám Jóska szemei tágra nyíltak. Ez ember, szuszogta, és nem jóban jár, hallgatózott. Az előbbi zörgést elnyelte az éjszaka, de Jóska már nyitott szemmel lesett. Így nem zörög a farkas sem a vidra. Mit akarhat a nyavajás? Most megint suhogott a nádas, a felkelő hold éppen a kapura vetett világot, és valami sziszegett a levegőben, aztán keményen csattant a kapu. Ne ökör, ne! Méltatlankodott Jóska, aki már tudta, miről van szó. Hát, ha belém nyilasztad volna azt a levelet, azt hiszed, hogy talán kiugrottam volna, ha közelebb jössz? Ugyancsak nyúszívű féreg lehetsz. És most már nem törődött az örgéssel, mely távolodott és elhalt a sötétben.
Majd reggel megkapja, akit illet.
Amint pitymallott, ki is húzta a nyílvesszőt a kapuból. Szárán ott volt a levél. Legalább mozgunk egy kicsinség, mondta Jóska, aki, mint minden végvári vitéz, talán a lakodalmáról is elmaradt volna, de a bajvívásról nem. Jól lakva megjöttek a lovak is, és átdobogtak a hídon. Erre felébredt a vár, elsőnek Bogics jött a kapuhoz. Mostanában sokat nézegette a falakat, és társainak egész nap arról beszélt, hogy ő hogyan csinálta volna. Bogics még mindig Bézsenyi dicsőségében fürdött.
– Vitéz, uram! – mondta Jóska. – Emez nyilat koppintották az éjjel a kapuba.
Bogics egyszerre felfrissült.